Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
Mint ahogy itt nálunk is.
Igen.
Itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, egy igazi celebről fogunk beszélni, nem csak egy ilyen manapság, ugye valahogy futószalagon gyártodnak a celebek, hát régebben azért ezt jobban meg kellett válogatni, hogy kire mondjuk azt, hogy
ki kellett érdemelni.
Ki kellett érdemelni, így is van, és ha valaki, akkor Jászai Mariról elmondhatjuk, hogy ő az volt.
Aki 95 éve hunyt el, igen.
Igen, valóban 1926. október 5-én halálozott el a Városmajor utcában egy kezelése során előre haladott tüdőbajok következtében Jászai Mari. Ugyanakkor azonban azt vitathatatlanul le lehet szögezni, hogy minden olyan kitételnek megfelelt, amire miatt ma celebnek nevezünk egy celebet, mármint hogy a szabados életvitele az ismertsége. Az viszont egy roppant fontos különbség, hogy nem valamiféle valóságsóban, vagy ehhez hasonló dolgok tömegével vívta ki ezt a celeb státuszt, hanem például olyan szerepekkel, mint Elektra, vagy Bánkbán, vagy Róma és Júliából a Capuletné. Úgyhogy azért fogalmazunk úgy, hogy icipicivel, és akkor ezt most tegyük nagy idézőjelbe, ezt az icipicit értékesebb életű áll mögötte, de ettől még valóban celebritásnak akár nevezhetjük is. Hát nézzük meg ezt az életvitelt már csak azért is, mert egy rendkívül izgalmas és ugyanakkor rendkívül szomorú élet van ő mögötte. Fennmaradtak a emlékiratai, ezt nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki egy picit is érdeklődik egyrészt a lélektan iránt, másrészt a színi történet iránt, harmadrészt egyáltalán Magyarország története iránt, mert hogy a idős színésznő, aki már leszámolt minden olyan dologgal, amit úgy hívnak, hogy illúzió, kíméletlen őszinteséggel ír mind magáról, mind kortársairól, sőt volt olyan kritikusan ennek az emlékiratnak, aki azt írta, hogy tulajdonképpen ő már úgy írt, hogy mindenki gyűlölt. Mindazonáltal nyilván kellő elfogultsággal viszonyult ő is számos dologhoz, de hát a történésznek egyébek mellett meg az olvasónak az is a feladat, hogy kritikával kezelje minden történeti forrást, így ezt is. Tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek. És nézzük meg ezt az élettörténetet, ami 1850-ben vette a kezdetét, február 24-én. Ászáron született, és volt neki számos testvére. Nem az volt a születési neve, hogy Jászai, hanem Krippel, tehát egy német eredetű családról beszélünk. Többször leírja az emlékiratában, hogy mennyire bántotta őt ez a név, több ok miatt, részben azért, mert ő nagyon-nagyon magyarnak érezte magát, meg hát a Krippel jelentése miatt, ami ugye a mai magyar köznyelben is él, Krippli formába, tehát egy ilyen negatív konnotáció tapad ehhez a névhez. Nem véletlenül a színpadon már Jászaiként lett híres. A sorsa pedig szinte mesebeli, de ezt a mesebeliséget most ne pozitív értelembe gondoljuk, mert édesanyját elveszíti, Győrbe költözik édesapjával, kifog egy mostohát, és nagyon-nagyon nehéz sorsa van. Dolgoztatják, mint annyi más gyereket ebben az időben. Az édesapa, akinek hát Jászai Mari leírása szerint meglehetősen érdekes fogalmai voltak az igazságról és az erkölcsről, a gyerekeit így az akkor 5-6-7-8 éves Jászai Marit is vizes kötéllel verte. Mondná, hogy ezzel tudja a jó magaviseletre és tisztességre nevelni. Ezt fogalmazunk úgy, hogy az édesapa tévedett, mert ugye erőszakkal senkit és semmit nem lehet mondjuk úgy, hogy erkölcsi elvek irányába terelni. Jászai Mari rettenetes sorokkal meséli el, milyen volt a gyerekkora. Ugye az ember olvassa, szinte ott van, szinte érzi a vállán annak a vizes kötélnek a csattanását. Nem tudom, ki tapasztalta már meg milyen, amikor vizes kötéllel rácsapnak. Most nem gyerekként, hanem akár csak rahiból valahol, nem kellemes, hogy finoman fogalmazzak.
Hát szerintem hasonlítat a vizes törölközőhöz, az talán gyakrabban fordul elő hülyéskedésből így fiúk között, nem jó.
Bizony. Csak a kötél durvább,
igen,
nem kevés. Tehát
igen.
Szép burkák maradnak utána, szépet is idézőjelbe téve. Hát ebből a sorsból kellett valahol kitörni a fiatal Jászai Marinak, és a kitörési pontot először bármilyen furán hangzik, amit mondok, a hadsereg biztosította számára. 1866-ban nincs még monarchia, de hát azért a magyar katonák is ott vannak a orosz-osztrák háborúban. Königgrécznél, ezt a Königgrécsi csatát már többször emlegettük.
Igen.
Jászai Mari természetesen nem katonaként vesz részt ebben a csatában, hanem markotányos nőként, fiatal markotányos nőként, ugyanakkor azonban ide kötődik élete egyik legborzasztóbb élménye. Helytállásáért kap pénzjutalmat, helytállásáért kitüntetik, de Solymosi Károly nevű őrmester, felajánlja számára a segítséget és a védelmet a többi katonától. A többi katonától meg is védi, és ahogy Jászai Mari írja, ezt azért tette, mert a magáénak tekintette, de a 16 éves Jászai Mari úgy veszítette el a szüzességét, hogy Solymosi Károly megerőszakolta. És megint csak kíméletlen őszinteséggel írja le ennek a részleteit az emlékirataiba. Tehát ahogy nem akarom most itt ezt tényleg elmondani, de ahogy írja csak a végén azt, hogy még most is hallom a sikolyomat abban a borzalmas éjszakában, abban nagyon sok minden benne van, és aztán odavett még egy cinikus félmondatot, hogy ez volt az én nász éjszakám. Fú. És aztán leírja, hogy utána az volt a félelme, hogy látszik rajta, hogy ez történt vele, és hogy senki nem fogja neki elhinni, hogy nem bocsánat, kifejezésen nem ment rajta végig a fél hadsereg. És tényleg nem, mert Solymosi Károly megvédte, csak éppen így védte meg. Hát innen kellett kitörnie Jászai Marinak, szerencsére ki is tört. Ez pedig két dolognak volt köszönhető, a színészi tehetségének és a mérhetetlen tanulási vágyának. Tehát az éles eszű, okos lány, az mindent elkövetettől pallírozza a tudását, és aztán a Königgrécy rettenetes évek után, vagy a rettenetes eset után szerencsére a színpadon talált magára, és hát ahogy azt illik férhez is ment. Nevezetesen nem máshoz, mint a nála jó 10 évvel idősebb Kassai Vidorhoz, aki a korszak egyik legismertebb színésze volt. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Kassai Vidor visszaemlékezéseit is érdemes olvasni. Ő egy jóval derűsebb személyiség volt, mint felesége, aztán később volt felesége, mert mindössze két évig tartott ez a házasság, és elváltak. És szintén egy nagyszerű korra, ez csak egy példa rá, hogy egy picit így mosolygósabbra is vegyük a dolgot, leírja azt, hogy amikor a kevéssel a halál előtt a hát már majdnem alkoholista Vörös Marti Mihály Balatonfüreden fürdőzik, akkor rendszerint egy cigánzenész játszott neki, és aztán Vörös Marti halál 1850 után, akkor ennek a zenésznek mondták, hogy hát vannak azért más híres költők, meg drámaírók is, nem csak Vörös Marti Mihály, hát például ki kérdezett vissza, hogy a Shakespeare, mire a zenész kiabálni kezdett, hogy Shakespeare, ki az a Shakespeare, Vörös Marti Mihály jó magyar ember volt, Shakespeare nem volt jó magyar ember, mit akar az angol, Shakespeare nem volt senki, Vörös Marti igazi ember. Hát, ilyen sztorikot lehet előszedegetni, de térjünk vissza Jászai Marihoz. A házasság két évig tart. Kolozsvárra szerződnek, tehát az ottani színházban kezdik meg a közös szerepléseket.
Ja, hogy lett ő színésznő? Itt átugrottunk, hogy érdekel, hogy ilyenkor hogy fedezik föl, vagy hogy kerül valaki oda?
Színésznőnek, segédszínésznőnek vagy segédszínésznek lenni az nem egy megbecsült állás. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen, hogy ugye gondoljunk a Petőfire, Petőfi Sándorra, ugye amikor ő színészként akar elhelyezkedni, tehát az édesapja nem boldog, és akkor még finoman fogalmaztam. Ugye a 19. század pont az az időszak, amikor a komédiás, a csepűrágó, a nemzeti gondolat kibontakozása jegyében, hogy a nemzeti kultúrát ápoljuk, hirtelen a nemzet napszámosa a kultúra letéteményese lesz. De ahhoz, hogy valaki jelentkezik egy vidéki társulathoz, és azt mondja, hogy most én leszek a 3-as számú mellékszereplő, vagy a 6-os számú rokon, aki egy percig beköszön, vagy a cselédlány. Hát ehhez annyi kellett, hogy felemelje a kezét, hogy itt vagyok, elfogadja azt a minimális javadalmazást, és vállalja azokat a nehézségeket, amik adott esetben a vándor színészettel jártak. Tehát nem sztárnak jelentkezett senki, és ő sem. Az egy más kérdés, hogy a tehetsége révén nagyon hamar felfigyeltek arra, hogy ő valóban lehet egy komolyabb talentum, ő valóban lehet egy komoly tehetség, akit érdemes magasabb célok irányába vinni, uh-huh. És mivel hajlandó volt tanulni, és mindent megtett azért, hogy előre jusson, így került aztán följebb, de ebbe szerepet játszott nyilván a házassága is. Uh-huh. Az, hogy egy komolyabb színházhoz került, nevezetesen Kolozsvárra, azban egy nagyon komoly elismerése volt az ő művészetének. Azért más kérdés, hogy ezek a kolozsvári évek jószerűvel sem eddig se tartottak, már mint olyan értelemben nem, hogy az a kolozsvári két évből talán, ha jól emlékszem, csak egyet töltött ki, és hát maga a házasság is csődbe ment, soha többet nem ment férhez Jászai Mari. Híresen, ma úgy mondanánk talán, hogy férfi faló volt a későbbiekben, ebből nem is csinált titkot, a kortársak különféle plekkákkal is övezték az ő kapcsolatait, most mondok néhány nevet, akivel ismertebb ember, akivel hát erős fizikai kontaktusba került, csak a művészeti világból Reviszki Gyula költő nevét említettem, vagy Szomori Dezsőt, aki már jelentősen fiatalabb volt nála akkor, amikor hát kapcsolatba került vele, de valószínűleg lehetetlen felmérni, hogy hány férfival vagy nővel volt dolga. Ő maga úgy fogalmazott erről, hogy ezeket ilyen nem lelki, hanem fizikai kapcsolatnak tekintette, tehát nagyjából így fogalmazta meg a dolgokat, hogy én megadtam a testemnek, amit megkövetelt, de a lelkem sosem volt a testem rabszolgája. Ha valaki méltatlanra vált arra, hogy velem legyen, szakítottam vele, férjes asszonytól a férjes sose csábítottam el. Ez egy elég öntudatos dolog. És érdemes abba is belemenni egyébként, hogy miután Kolozsváról a Víg a Nemzeti Színházhoz szerződik, gyakorlatilag haláláig a Nemzeti Színháznál dolgozik. A Víg Színház az azért csúszott be kétszer is így a nyelvem alá, mert egyetlen év erejéig 1900-1901-ben mégis a Víg Színházhoz szerződik, majd rögtön visszamegy a Nemzeti Színházhoz, és lényegében haláláig. Tehát egy fél évszázadon át, több mint fél évszázadon át szolgálja a Nemzeti Színházat, és minden létező híres szerepet elvisz. Hát ő volt a színpadra dolgozott ember tragédiája első évája. De eljátsza Elektrát, eljátsza Desdemónát, tehát mindenkit, aki elképzelhető, Antigónét. És nem véletlenül mondtam, hogy az ő életműve az nem egy VV vagy egy BB, hanem egészen másról beszélünk. Tehát páratlan tehetségét a világirodalom és a magyar irodalom a legremekebb női szerepeiben tudja kibontakoztatni. És hogy haladunk előre az időben, hogy az idősebb szerepeket is ugyanilyen jól el tudja játszani. És csak még egy dolog vele kapcsolatban, hogy nagyon rajongója például Széchenyi Istvánnak, tehát óriási tisztelettel tekint a grófra, nagyon rajongója Petőfinek. De az igazi meglepetés, ami még számomra is meglepetés volt, hogy leírja Ignótusz, ugye a Nyugat egyik vezető szerkesztője, sőt a főszerkesztője, ha jól emlékszem, hogy a halála előtt 1925-ben föllépett Bécsben Petőfit szavalt és Ady André szavalt. Hm. Ezt meg elsőre az ember nem gondolná, hogy 1850-ben született embertől, hogy megérti Ady modern dalainak az üzenetét, és de, hogy rá tudott arra jönni, meg tudta azt érezni, föl tudta ismerni, hogy Petőfi, aki egy szakadékvállalkok választanak el Aditól, éppen úgy a magyar irodalom zsenie, mint Ady Endre, aki pedig már a 20. század brilliáns költője. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívül intelligencia is dolgozott ebben a egyébként roppant cinikussá váló hölgyben, és hát félelmetes, hogyha az ember belenéz az emlékirataiba, hogy mi mindent írt le. Például, amikor azt írja, hogy a színésznő az nem csal és hazudik annyit, mint a polgárasszony. Ugyanis megkeresi a pénzét, és így nem hazudik a férjének. Ha nagyon kényelmetlen, hát akkor kidobhatja, ha eldosol botrány, nem árt neki. És gondoljunk bele, hogy mi minden van e mögött. Hogy ugye a 19. században nőket hogy kezelték? Amíg férhez nem megy, az édesapja státusza határozza meg a sorsát, aztán pedig a férjé, ugye? A színésznő nem. Csak gondoljunk abba bele, hogy a pályatársa, Blaha Lujza. Eredetileg Blaháné, Ján Blahá, így hívják az első férjét, egy cseh úriember, de márka révé válik a Blaháné, aztán az már Blaha Lujzává rövidül, és hiába van még utána több férje, nem veti le a márka nevet, mert ki a fene cserél le egy jól hangzó brendet, persze, ugye? Nyilván nem tesz ilyet. De Blaha Lujza. És ki volt Blaha Lujza második férje, tudja bárki? Nem, mert lényegtelen. És ő pontosan erre világít rá, hogy a színésznő nő létére önálló entitásá tud lenni, amit egy polgárasszony nem tehet meg. És valóban a színésznő eltartja magát, megkeresi a pénzét, ha pedig egy botrányos válláson túl van, vagy bármilyen botrányos kapcsolaton, még ötször annyian nézik meg a darabját, nem pedig azt fogják mondani, hogy ej. Ugye? És arról pedig, hogy ő hogyan viszonyult a fiatal férfiak, az megint csak idézni tudom. Elfogott a lázbetegség, nem tudtam levenni a szemem arról a dalos fiúról. Ő 30, én 50. A férfi lennék, elvehetném és járhatnánk a világot. És ugye ezt a kettős mércét, hogy a nőket meg a férfiakat kezelték, ezt ő rendkívül nehezen élte meg, és ezekből az idézetekből is világosan kiderül, hogy ő annyira másképp viszonyult ezekhez a dolgokhoz, de tulajdonképpen ő bizonyos értelemben egy normaszegő személyiség volt, nem pedig normakövető, ugyanakkor azonban ez mit sem ártotta megítélésének és a művészetének, és csak egy róla szóló pletykát idéznék. Egyik leghíresebb szerepe volt Gertrudis, ugye Gertrud királynő Katona József bánkbányában, és állítólag csak és kizárólag olyan színésszel volt hajlandó színpadra lépni, aki megfelelt neki, úgymond a szexuális kapcsolatban is, mert csak az játszhatta el bánkbánt, ezt az erős, etikus férfit, akiről úgy ítélte meg, hogy vele megvan ez a fajta rezg is. Ezt nyilván lehetett ellenőrizni, hogy így volt-e. Tehát ez egy buta dolog. És ez a egyébként azt gondolom, hogy mai 21. századi szemmel nem egy klasszikus szépségnek nevezhető talán Jászai Mari, de a személyisége volt olyan, aminek alapján egyszer az egyik kritikusa azt írta róla, hogy ő nem a legnagyobb színésze volt a magyar színjátszásnak, hanem a legnagyobb egyénisége volt a magyar színjátszásnak, és hogy ez olyan mértékig tudott lendíteni minden magánéleti problémáján, minden egyéb gondján, gyakorlatilag ezért vált legendává. Hát ma már ugye leginkább a Jászai Mari tér révén emlékezünk meg róla, de nem véletlenül kapta ez a tér a nevet. Ez korábban Rudolf főherceg nevét viselte, 1950-ben, tehát nyilván a 1945 után rendszerváltás után jutott arra a sorsra, hogy a trónörökös nevét elveszítse. 100 éve született akkor Jászai Mari, és a közelben állnak az úgynevezett Palatinus házak, hát utolsó éveiben itt lakott 1913-tól vagy 14-től, tehát adta magát, hogy az egykori lakóhelyéhez közeli úgymond épületet nevezzék el róla. És talán csak még egy adalék, ami hirtelen eszembe jutott, hogy ugye színésznőről beszélünk, és itt említettem, hogy nagy tisztelettel viseltette Széchenyi iránt, de behatóan foglalkoztatta őt a közélet minden tekintetben, és leírja, hogy egyszer az idős jókait meglátogatta a Visegrádon, és hoztak valami nehezebb ételt, és a természetesen már nagyon idős, bocsánat, nem jókait, Görgeit, Görgei Artúrt, őt óvták attól a környezetében, hogy megkóstolja ezt a nehéz ételt, mondván, hogy esetleg megfekszi a gyomrát, hogy rosszul lesz tőle. Görgei pedig mondta, hogy jó, akkor nem eszem belőle, de erőltették tovább, hogy de nehogy hozzá nyúljon, mert baja lesz. Mire a Görgei elmosolyodott, és csak annyit mondott, hogy kérem szépen, csak Kossuth apánk, és írja Jászai Merő, hogy mérhetetlen cinizmus volt Görgei hangjában, csak Kossuth apánk terjesztette el rólam azt, hogy én nem vagyok szófogadó. És ugye ebben az egy pici sztoriban, ebben a pár mondatos sztoriban mi minden rejlik a magyar történelemről, és Jászai Marinak köszönhetjük, hogy ezt megőrizte nekünk, egy ilyen apró adalékát ennek a Kossuth-Görgei vitának. Tehát maradjunk annyiban, hogy Jászai Mari emlékiratai, egyébként az interneten is föllelhető, tessék bejutni a Google-ba, Jászai Mari emlékiratai, esküszöm, aki elkezdi olvasni, nehezen fogja letenni, de nem fogunk mosolyogni utána. Tehát egy mérhetetlen cinizmusba és magányba burkolózó emberről beszélünk, akiben valóban kialakult egy világgyűlölet, ugyanakkor azonban képtelen volt anélkül élni, hogy lenearassa a színpadi tapsot. És egy roppant színes egyéniségről beszélünk, Jászai Mari, hányszor mondtuk már, ez nem csak egy tér, egy rendkívül izgalmas személyiség, és jól lehet róla is a halála évfordulóján emlékezünk, mert az élete az izgalmas. Tessék Jászai Marit olvasni, ha már nem láthatjuk élőben. Aki pedig látni akarja, élete vége felé szerepelt néhány néma filmbe, tehát még erről is van lehetőség.
Vannak felújított kópiák, és azt is meg lehet találni, igen.
Bizonyám.
Nagyon köszönjük.
Az öröksége a miénk.
Igen, szuper volt Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm a figyelmet.
Szép napot,
szia.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk Jászai Mariról, aki 95 évvel ezelőtt hunyt el.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifik BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.